Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket az útmutató két igéjével. Most a Zsoltárral kezdem, ami ugye a bevezető liturgiának a kezdő mondata lesz. Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. És a heti ige pedig, amit most másodikként olvasok, Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 28. vers, egy nagyon jól ismert jézusi mondat és bátorítás. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Azért ezt hagytam másodikként, ezt a mondatot, mert erre szeretném most a nagy hangsúlyt helyezni. Nem arra, hogy mi azt mondjuk, hogy szeretlek, Uram, mert sok mindent lehet mondani, aztán nem biztos, hogy mindent úgy élünk meg, ahogyan kellene, hanem arra szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy amit Jézus mond, az mindig megáll. Ő mindig komolyan gondolja, és mindig oda teszi magát teljes mértékben, hogy az, amit ő mond, és amire ő minket hív, hogyha mi azt elfogadjuk és komolyan vesszük, akkor az valóságá válhasson az életünkben. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Sok mindenbe lehet megfáradni és megterheltetni. Meg lehet fáradni és meg lehet terheltetni a bűneink terhe miatt. Meg lehet terheltetni a igyekezetünkben, amiben nagyon igyekszünk megfelelni, de nem sikerül. Meg lehet terheltetni az életnek a gondjai, bajai közepette. Meg lehet terheltetni az aggódásban, a betegségek miatt, a betegekért való imádságban is, hiszen most is olyan sok minden történt az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, ami sokakat a testvérek közül érintett, és a gyülekezetet is érintette, sok imádság hangzott, akár betegekért, akár nehéz helyzetben lévő testvérekért. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon aktuálisak, mindig aktuálisak, de talán most nagyon szívhez szólóan, nekünk szólóak ezek a jézusi mondatok, hogy jöjjetek én hozzám, menjünk hozzá mindazzal, amivel most ide érkeztünk, legyen az akármilyen fajta teher, jöjjünk hozzá, és tapasztaljuk meg azt, hogy neki valóban van hatalma, szeretete, kegyelme ahhoz, hogy megnyugvást adjon nekünk. Így legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön, az ige hallgatásunkon, az éneklésünkön, az imádságunkon, egyáltalán mindazon, amit az Isten jelenlétében töltött időben átélhetünk itt a gyülekezet közösségében. Most az Isten tiszteleten az Eke énekeskönyvből fogjuk énekelni az énekeket, a kezdő énekünk a 284-es számú ének.
Oh,
A bevezető liturgiában a 147-es számú éneket fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Szeretlek, Uram, erősségem, én kősziklám, váram és megmentőm. Te gyújtod meg világosságomat, fényessé teszed sötétségemet. Üdvösséget, pajzsát adod nekem, hozzám hajolsz és felmagasztalsz engem. Isten beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, szent lelkeddel vezesd és szenteld meg egész egyházadat, és add nekünk kegyelmedet, hogy igaz hitben szolgáljunk téged az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amint megírva találjuk, János első levelében, a 3. fejezetben, a 13-tól a 18. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát János első leveléből olvasom, a 3. fejezet, 13. versétől. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az igehirdetésre készülve a 103-as éneket énekeljük.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt evangéliumbeli szent igét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 23. fejezetében, a 37-től a 39. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumának 23. fejezetéből olvasom, a 37. verstől. Jézus mondja: Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Íme elhagyottá lesz a ti házatok, mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, személyes dolgokra szeretnék rákérdezni, és azt kérem, hogy mindenki magában próbáljon meg konkrét válaszokat adni ezekre a kérdésekre, konkrét arcokat vagy helyzeteket felidézni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Volt-e olyan, hogy adni akartunk valakinek valamit, és az, amit mi adni akartunk, az a másiknak nem kellett? Akár egy konkrét tárgy, egy ajándék, akár a szeretetünk, vagy az odafigyelésünk, a törődésünk. Volt-e olyan, hogy mi akartunk neki adni, de ő ezt nem akarta elfogadni? Vagy volt-e olyan, hogy láttuk azt, hogy valaki nagyon nehéz helyzetben van, nagyon nehéz dolgokkal küzd éppen, és mi azt éreztük, hogy mi tudunk neki segíteni, akár konkrét kétkezi segítséggel, vagy akár tanáccsal, vagy csak akár az odaállással, melléállással. Mi tudunk segíteni annak a valakinek, akinek segítségre van szüksége, és az a valaki azt mondta, hogy talán udvariasan, hogy köszönöm, de nem kérem a te segítségedet. Vagy volt-e olyan, hogy fájt a szívünk valakiért, mert azt láttuk, hogy úgy éli az életét, hogy küszködik rengeteg dologgal, és Jézus nélkül próbálja meg ezeket a dolgokat megoldani, és próbáltuk őt hívogatni gyülekezetbe, az Úr Jézushoz bizonságot tettünk neki, de ő valahogy vagy azt mondta, hogy én az ilyenekben nem hiszek, vagy pedig azt így legyintve, hogy hát talán majd egyszer. Voltak-e ilyen helyzetek a mi életünkben? És ha voltak, és eszünkbe jutottak konkrét helyzetek és konkrét arcok, így ezekre vonatkozóan, akkor emlékszünk arra, hogy milyen érzés fogott el minket ekkor? Milyen érzések voltak bennünk? Milyen érzés az, amikor visszautasítanak? Milyen érzés az, amikor azt mondja a másik, hogy nem kell, amit te adni akarsz, pedig te a legjobb szándékkal közelítesz a másikhoz, de ő talán kétségbe vonja az indítékodat, a szándékodat, vagy egyszerűen csak azt mondja, hogy én ezt másként gondolom, és ez nem kell. Milyen érzés tölti be ilyenkor a mi szívünket? Milyen érzés az, amikor a másik azt jelzi feléd, hogy nem akar tőled semmit, hagyd őt békén, pedig téged a szeretet vezérelt ő felé? Milyen érzés az, hogyha látod azt, hogy a másik tönkre teszi magát, hogy az a helyzet, amiből nem akar kimozdulni, az előbb-utóbb tönkreteszi az életét, hogy nem jó irányba halad, és te hiába próbálkozol bármit mondani, hiába próbálsz bizonyságot tenni, hiába a legjobb szándék. Milyen érzés, amikor ilyen helyzettel szembesülsz? Azt hiszem, hogy a szomorúság, Az egyik, ami mindegyikünkben megfogalmazódott, mérhetetlen szomorúságot tud ilyenkor érezni az ember, hatalmas csalódást, csalódottságot, mert talán sokáig hitt benne, hogy lehet változás, és újra visszapattan, és ez óriási csalódással jár. Vagy ott van a tehetetlenségnek az érzése, hogy mindent megtettem, ami tőlem telhető, de tehetetlen vagyok, mert neki ez nem kell. Mit lehet ilyenkor tenni? Mit lehet ilyenkor, ha ilyen helyzetben vagyunk, és itt nem elsősorban az érzéseink a fontosak, hanem maga a helyzet, amiből nem lesz előrelépés, mit lehet ilyenkor tenni? Van az a pont, amikor el kell engedni a dolgot. Egyrészt, mert senkire nem lehet ráerőltetni semmit, a jót sem. A másik pedig, hogy mindenkinek jogában áll eldönteni, hogy akar-e változást az életébe, vagy hogy akar-e nyomorult maradni, ahogy eddig volt. Mindenkinek jogában áll ezt eldönteni, hogy elfogad-e jót, vagy pedig nem. És ha azt mondja, hogy nem, vagy azt jelzi, hogy nem, akkor azt nekem el kell engedni. Vagy mit lehet ilyenkor tenni? Hát lehet imádkozni a másikért. Lehet rábízni őt az Istenre. És lehet, hogy az Isten akkor ad mellé valakit, akit nem mi vagyunk, hanem valaki más, akit majd elfogad, és aki tényleg tud neki segíteni. Vagy lehet, hogy az Istenre, ha rábízzuk őt, akkor ő meghagyja őt a megkeményedésében, és talán negatív példaként fogja utána felhasználni, hogy milyen az, amikor valaki belekeményedett abba az ellenállásba, amiben benne volt. Vagy lehet az is, mit lehet ilyenkor tenni, hogy nekem van szükségem a felismerésre. Annak a felismerésére, hogy nem lehetek mindenkinek én az embere. Pár héttel ezelőtt női körön elhangzott ez egy bizonyságtételben. Lehet, hogy ezt kell belátnom és felismernem, hogy nem én vagyok az ő embere. De van valaki, aki felé az Isten engem használni akar, és akkor az időmet, az energiámat, az érzéseimet ne pazaroljam arra, aki felé nem tud az Isten használni, hanem afelé forduljak oda, aki felé az Isten használni tud, és használni akar. És aki nyitott erre, és aki nem, annak a dolga pedig nem az én felelősségem. Nem az én felelősségem. Ezek ilyen személyes dolgok, amiket a magunk életéből felidézhettünk. Ugye tudjuk, hogy miért kezdtem ezzel a személyes kérdéssorozattal a prédikációt. Azért, mert az az ige, amit ige hirdetési alapigeként kaptunk, az pontosan egy ilyen helyzet, de ott nem mi vagyunk azok, akik átéltünk valamit, vagy adni akarunk valamit, hanem Jézus az. Az Úr Jézus az, aki átélt valamit az ő népe felől, és ezzel kapcsolatban vannak érzései, van felismerése, és ki kell mondani a bizonyos dolgokat. És nagyon megrendítő. Nagyon megrendítő ez a néhány jézusi mondat. Ahogy egyre többször forgattam a szívemben az elmúlt napokban ezt a nagyon rövid ige szakaszt, egyre mélyebben megérintett, és egyre inkább megérintett az a mérhetetlen szomorúság és fájdalom, ami az Úr Jézus szavaiból árad ezeknek a mondatoknak a kimondásakor, és annak a megtapasztalásakor, amikor ő kénytelen volt ezeket a mondatokat kimondani. Mert Jézus szavai, amik a szívéből fakadnak, tele vannak szomorúsággal, csalódottsággal és tehetetlenséggel. És testvérek, ez nagyon megrendítő. Nagyon megrendítő. hogy Jézusnak ezt kellett átélnie. Annak a Jézusnak, aki mindent odaadott az övéért, az életét odaadta, aki mindent vállalt az övéért, aki mindent felkínált, minden nyomorúságból kínálta a szabadulás útját. És azt kellett átélnie, mérhetetlen szomorúsággal, csalódottsággal, tehetetlenséggel, fájdalommal, hogy nekik ez nem kell. Nem kell. És akkor Jézus, az Isten fia, siratja Isten népének a tagjait. Testvérek, ez nagyon megdöbbentő. Ott van az Isten fia, Jeruzsálemben, Jeruzsálem mellett, és az Isten fia az Isten népének a tagjai miatt érzi át mindezt, a szomorúságot, fájdalmat, tehetetlenséget, és siratja őket, mert panasza van ellenük. Siratja a kemény szívűeket, akik elutasították. Akik elutasították egykor a prófétákat, az Isten embereit, akik jöttek és hívták őket bűnbánatra és megtérésre, hívták őket arra évszázadokon keresztül, hogy a rutinos vallásgyakorlat helyett élő kapcsolatban legyenek az Istennel, hogy ne csupán az legyen a fontos, hogy lemenjenek a szertartások és belegyenek mutatva az áldozatok az előírás szerint, hanem hogy égjen a szívük az Úrért, és hogy ennek legyen hatása a mindennapi életükre. De nemhogy nem hallgattak ezekre a prófétákra, hanem neki mentek ezeknek a prófétáknak, sőt, volt, akit üldöztek és megöltek ezek közül a próféták közül. És az Úr Jézus, amikor ott áll Jeruzsálem mellett, akkor siratja Jeruzsálemet, hogy ti Isten népe, ilyen nép vagytok, hogy az Isten embereivel így bántatok, mert nem kellett a bűnbánat, nem kellett a megtérés, nem kellett az élő hit, mert jó volt az úgy, ahogy mi azt gyakoroltuk eddig. Ne akarjon az Isten ennél többet. De még inkább siratja, hogy nem csak ez volt egykor, hanem itt van előttetek az Isten fia. Itt van előttetek a Messiás, a megváltó, akiben az Isten mindent újjá tud teremteni. És rá is azt mondjátok, hogy nem kell. Nem kell az Isten fia. Nem kell a Messiás. Nem kell az, amit Jézus kínál. Mert nekünk más elképzeléseink vannak. Te nem kell ez. És ott áll Jézus, és siratja az ő népét. Siratja Jeruzsálemet. A kereszt felé tartó Krisztus, 23. fejezet végén olvassuk ezt, és nem sokára azt olvassuk, hogy Jézust elfogják, a kereszt felé tartó Krisztusnak a fájdalommal teli szavai azok, amik erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként ki vannak jelölve templomainkban. És ezek a szavak, testvérek, ez megint annyira kapcsolódik a múlt heti igehirdetési alapigéhez, ezek a fájdalommal teli jézusi szavak megint olyanok miatt hangoznak el, akik imádkozó, templomba járó emberek. Akik azt hiszik, hogy rendben van az Istennel való kapcsolatuk, és hogy ők az Isten ügyének a védelmezői. És meg akarják védeni az Isten ügyét az Isten fiától, a Messiástól, Jézus Krisztustól. Ők azt hiszik, hogy ők jól csinálják azt, amit csinálnak, és jó úton járnak. És Jézusnak mérhetetlenül nagy a szomorúsága, azért, mert őt ellenségnek látják, és mert a népet, az Isten népét tőle, az Isten fiától, az Isten által küldött szabadítótól akarják megvédelmezni. És testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy vajon ma az Úr Jézus miért szomorú? Mi nem vagyunk ott Jeruzsálemben akkor. A kereszt felé tartó Jézus nem hozzánk beszélt akkor, 2000 évvel ezelőtt. De ezek a szavak, amelyek ma hangoznak, ezek ma is aktuálisak lehetnek. És vajon ma mi miatt szomorú az Úr Jézus akkor, ha ránk néz? Ránk, az ő népére, imádkozó templomba járó emberekre. Vajon mi miatt tölti el a szívét a szomorúság, a csalódottság, a tehetetlenség? Testvérek, én azt gondolom, hogy bizony megszomorodik az Úr Jézus akkor, ha hallja a sok szép mondatot az imádságainkban és a bizonyságtételeinkben, de azt látja, hogy azok az emberek, akik szépen tudnak imádkozni és szépen tudnak bizonyságot tenni, azok a mindennapi életükben ellenszegülnek az ő akaratának, és nem fogadják el azt, amit ő kínál, vagy nem élnek az szerint, ahogyan beszélnek. Megint eszembe jutott az az ének, talán már a testvéreknek idéztem. Évekkel ezelőtt hallottam először, és nagyon-nagyon mélyen megérintett, aminek az egyik versszaka így hangzik, hogy olyan sok a szép szó a szeretetről, de te nem teszel más, csak beszélsz erről. Látom könnyeidet arcodon, ha elém állsz a nagy napon. Többet ér az engedelmesség, mint az áldozat. Nekem tüzes szív kell, nem csak meleg szavak. Testvérek, az Úr Jézus ma megszomorodik akkor, hogyha azoknak az embereknek az életében, akik mindent tökéletesen szépen el tudnak mondani, imádságban vagy bizonyságtételben az Istenről, nem látja az életén, és nem látja az Úr akaratához való viszonyulásukon azt, hogy komolyan gondolják azt, amiről beszéltek. Belegondoltunk abba, testvérek, nekem ez most nagyon a szívemre helyeződött ennek a prédikációnak a kapcsán. Belegondoltunk abba, hogyha elutasítjuk az Úr Jézus akaratát, mert nem illik bele a mi elképzeléseinkbe, akkor ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint azok, akik ott egykor ott voltak Jeruzsálembe, és akik miatt Jézusnak sírnia kellett Jeruzsálem felett. Belegondoltunk abba, hogyha járunk úrvacsorázni, hiszen ez hozzátartozik, ez a szertartás a vallásos hívő életünkhöz. Járunk úrvacsorázni, de a szívünkben nincs ott a valódi bűnbánat, és ezt kívülről senki nem látja, de az Úr látja. Ha ez nincs ott benne, akkor semmiben nem különbözünk azoktól a farizeusoktól, írástudóktól, meg főpapoktól, akik miatt Jézusnak panasza van az övéi ellen. Vagy belegondoltunk abba, drága testvérek, hogyha nem tud az Úr Jézus minket, mint kotlósat csibéit összegyűjteni, akkor ellenünk is megvan ugyanez a panasza, és ugyanúgy elsírat minket is. Belegondoltunk ebbe, hogy ezek milyen komoly dolgok? Mert, és ez ennek az igének azt gondolom egy nagyon kemény üzenete, hogy van türelmi idő, de ez a türelmi idő véges. Egyszer lejár. És Jézus beszél arról, hogy ott azoknak lejárt a türelmi idő. 38. versben ezt olvastam, íme elhagyottál lesz házatok. Vagy a következő fejezet második versében a templomra tekintve azt mondja, itt kőkövön nem marad, eljön az az idő. És nem sok idő telt el. Krisztus után 70-ben, amikor a rómaiak megérkeztek és lerombolták a jeruzsálemi templomot, beteljesedtek az Úr Jézusnak a szavai. És miért fontos ezt mondani? Azért, mert mi szeretjük azzal vigasztalni magunkat, hogy az Úr milyen kegyelmes, hogy az ő türelme milyen végtelen. És igen, végtelen az ő türelme és kegyelme abban, hogy keresi az elveszettet, és ha megkeresi, megtalálja, akkor visszahozza, odahozza az atyai házhoz, a tékozló fiút visszahívja, visszafogadja. Igen, az Isten türelme végtelen ebben. De ne használjuk azt, hogy az Isten türelme végtelen, takaróul a mi engedetlenségünkre. Akkor, ha tisztában vagyunk az Isten akaratával. Ha ott vagyunk az Isten közelében. Ha ott áll velünk szemben Jézus. És világossá teszi, hogy ő miről beszél, és mit akar, és mi az Isten akarata. Akkor ne használjuk az Isten türelmét takaróként a saját engedetlenségünkre. Mert arra azt mondja Jézus, amit itt mond ebben az igében, hogy itt a vége. Lejárt a türelmi idő. Amikor Jézus kimondta az ítéletet Jeruzsálem felett, és ez is olyan döbbenetes volt, amikor nekem ez így az eszembe jutott, és nem tudtam szabadulni tőle, hogy testvérek, ott áll Jézus a templomon kívül, Jeruzsálemen kívül, és elmondja ezeket a döbbenetesen kemény szavakat. Mit csinálnak akkor azok az emberek, akikről beszél? Nagy részük bent van a templomba, és imádkozik. És lehet, hogy éppen azért ad hálát, 23. fejezetet, ha végigolvassuk, tele van azzal, hogy Jézus azt mondja, hogy jaj, nektek képutató farizeusok és írástudók. És aztán ott hagyja őket, kimegy. És lehet, hogy ezek ott bent azért adnak hálát, hogy megszabadultunk tőle, hogy nem kell hallgatni. Lehet, hogy imádkoznak benne az Istenhez. Miközben elhangzik fölöttük Jézus szájából az ítélet, hogy itt a vége. Az engedetlenségnek megvan a következménye. Testvérek, nagyon komoly figyelmeztetés ez. És én azt gondolom, hogy azért kaptuk igehirdetési alapigeként mára, mert az Isten nem szeretné, hogy ez velünk megtörténjen. Mert ő nem szeretné ránk kimondani azt, hogy vége. De eljöhet az az idő, hogy azt mondja, ha megmaradunk az engedetlenségünkben, és elutasítjuk az Úr Jézust, és elutasítjuk azt, amit ő kimunkál, amit ő kínál, amit ő akar adni. Testvérek, talán mondtam múltkor, ha jól emlékszem, de nem biztos, hogy ugye Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnaptól kezdve, 5 héten keresztül az a mottója az Isten tiszteleteknek, ugye az ágendánkban ez szerepel, az a mottója, és az igék erről szólnak, hogy az Isten hív minket. És ennek a mostani vasárnapnak ebben a témában, hogy az Isten hív minket, az az üzenete, hogy megnevessétek azt, aki szól. Testvérek, erről szólt ez a prédikációs alapige is. Erre mutatott ez a prédikációs alapige is. Hogy van lehetőségünk dönteni. Döntéshelyzetben vagyunk. Amikor az Isten szól, és amikor az Isten az ő igéje által valami fontosat megmutat nekünk, akkor ő mindent megtesz azért, hogy mi ráálljunk arra a jóra, amit ő nekünk kínál. De ez nem kényszer. Senkire nem fogja az Úr Jézus ezt ráerőltetni. A döntés lehetősége és a döntés felelőssége az mindig a miénk. Az enyém, a tied, a miénk, mint közösségé. A döntés lehetősége és felelőssége a miénk, de Jézus hív. Gyere, fogadd el azt, aki én vagyok, és amit én akarok neked adni. Nevesd meg azt, aki szól. Ne utasítsd el azt, amit ő mond. Ez az üzenete a Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapnak. És ha Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnap, akkor pünkösthöz képest 3 héttel vagyunk. Pünkösthöz viszonyítunk. A Szentlélek kiáradásának az ünnepe a pünköst. És a mi életünkben is most itt, gyülekezetben is a pünkösd egy nagyon fontos ünnep volt. Testvérek, onnan, ha tájékozódunk, és ezt az igét úgy próbáljuk meg átvenni az Istentől, hogy tudjuk azt, hogy pünkösd után 3 héttel kaptuk ezt az igét, akkor én azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenete ennek az igének az, hogy abban, hogy mi hogyan reagálunk, a kulcs szerepe a Szentléleknek van. A Szentlélek az, aki meg tudja mutatni nekünk, hogy kicsoda az Úr Jézus, és hogy milyen nagy szükségünk van rá. A Szentlélek az, aki rá tud minket hangolni arra, hogy belesimuljunk az Isten akaratába, és meghozzuk a jó döntéseket. És a Szentlélek az, aki ki tudja mondatni velünk azt, amivel a mai igehirdetési alapige zárul, hogy áldott, aki jön az Úr nevében. Tehát tulajdonképpen az a kérdés, hogy Isten szent lelke ott van-e a szívünkben. Hogy kaptuk-e az Isten szent lelkét. Hogy betöltötte a mi életünket és a mi gyülekezetünket. Mert ha igen, akkor a jó döntést fogjuk meghozni. Ha nem, akkor viszont ellen fogunk szegülni neki. És ez nagyon komoly dolog. Imádkozzunk. Úr Jézus, bocsásd meg engedetlenségünket, és bocsásd meg, hogy azzal, ahogy viselkedtünk, okot adtunk neked a panaszra, szomorúságra. Könyörülj rajtunk. Szent lelked által munkáld ki bennünk a neked tetsző válaszokat. Amen. Most a 71-es számú éneket énekeljük. Csak itt vannak a gyerekek, gyertek ide előre, és áruljátok el nekünk, hogy mit kerestek itt, hiszen most olyan istentisztelet van, hogy ugye arra számított a gyülekezet, hogy a gyerekek kint vannak gyerekórán, egészen az istentisztelet végéig, ti viszont felbukkantatok. Mit szeretnétek?
Apák napja Ákámából egy kis mását.
Asztal! Tudtuk, hogy apák napja van? Ugye anyák napját, azt jobban ismerjük, apák napját talán nem mindenki tudja, ma van apák napja, és azt mondták a gyerekek, hogy hát ha anyákat felköszöntjük, akkor apákat is fel kell köszönteni. Na, akkor kérjük a szolgálatot.
Köszönöm Istenem az édesapámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virasztó áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem reste. Áldott teste, lelke csak értem fárad. Köszönöm Istenem az édesapámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzád, gyermekért esdel. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt e földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem, köszönöm az édesapámat.
Áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesapámat.
Hadd meg jó Istenem, megbuzdult imámat, köszönöm, köszönöm az édesapámat.
Ismerős volt-e ez a vers? Mi van benne átalakítva? Nem így van? Igen, ezt ugye anya szóval ismerjük, nagyon ötletes volt, hogy de valóban, tehát minden szó így, ahogy figyeltünk, hogy mennyire fontos, hogy az édesapák is ilyenek legyenek, ugyanezzel a odaadással, szeretettel, imádsággal hordozzák a gyermekeiket, és milyen jó az, ha valaki azt állapíthatja meg, hogy nekem ilyen édesapám van, akire valóban minden szava igaz ennek, vagy ha esetleg nem teljesen minden sora, akkor ez egy imádságom, hogy anya, apa e szerint tudjon formálódni, hiszen amikor hálát adunk a szüleinkért, akkor nagyon hálásak vagyunk minden jóért, amit tőlük kaptunk, de tudjuk, hogy ők is emberek, mindent nem tudnak tökéletesen, bár néha azt hiszük, hogy ők tökéletesek, de nem, ők is emberek, és ők nekik is szükségük van arra, hogy időnként elnézőek legyünk velük, ha kicsit mondjuk talán ingerültebbek, vagy idegesebbek, mert nagyon sok terhet hordoznak ők is. De mindenképpen hálásnak kell lenni értük. Na és akkor készültetek még igéslapokkal, akkor az a, nem tudom, hogy készültetek, de ugye testi értelemben is vannak apukák, édesapák, de lehetnek lelki értelemben is édesapák, úgyhogy úgy készültetek, hogy minden bácsinak adtok belőle? Szuper! Mert hogy gondolva arra, hogy annak is, akinek gyermeke van, és annak is, akinek lelki gyermeke van, mindenképpen szól a köszöntés. És köszönjük szépen, hogy erre gondoltatok. Én nem gondoltam volna magamtól, úgyhogy ezt nagyon-nagyon örülök neki, hogy készültetek. És akkor a hirdetéseket ehhez kapcsolódóan még gyorsan a testvéreknek szeretném elmondani. Ugye most istentisztelet után ifjúsági alkalmat tartunk, szeretettel várjuk a fiatalokat, Márk evangéliumából a következő részt tanulmányozzuk, és aztán a következő alkalmunk a jövő vasárnapi istentisztelet lesz. Ugye azt beszéltük a testvérekkel itt az elmúlt héten, hogy most tartunk a hétközi alkalmakban, tehát a női kör és a biblióra tekintetében egy kéthetes szünetet, és aztán július 1-től pedig a nyári időszakban, júliusban és augusztusban azt a rendet fogjuk követni, hogy egyik héten női kör tartunk, a másik héten pedig bibliaórát. Majd akkor legközelebbre csinálok majd egy szórólapot, amin a pontos dátumok is rajta lesznek, hogy véletlenül se kavarodjunk meg, hogy melyik héten, melyik alkalom az esedékes, de most a következő két hétben akkor hétközi alkalmak nem lesznek, hanem vasárnap várjuk legközelebb a testvéreket istentiszteletre. Az istentiszteletet nem érinti a nyári szünet. Illetve beleírtam a bulletinbe ezt is, hogy erről is beszéltünk a testvérekkel, hogy szeretnénk majd kerti partit tartani a parókián, ami nem csak annak az egy bizonyos csoportnak lehetőség az összejövetelre, akik az egyik alkalomra vagy a másik alkalomra járnak, hanem bárkinek, kicsiknek, nagyoknak együtt. Ez egy kötetlenebb jellegű alkalom, de ott is meg lesz majd a lelki rész. Hasonlóban gondolkodunk, mint a gyülekezeti szilveszter volt, csak akkor ugye bent a házban, hiszen hideg volt és sötét, most viszont nyár van, ezért szeretnénk majd ott az udvaron és a teraszon tartani ezt. Ennek az időpontja, amit majd szeretnénk többet, legalábbis ez hangzott el, de amit biztosan beírtunk már a naptárba, július 8-a, szombati nap, délután 4 órától várom majd a testvéreket a parókiára, részleteket meg majd még addig lesz alkalmunk megbeszélni, de aki teheti, írja be a naptárba, és jöjjön el, és legyen részese ennek az alkalomnak is. Hirdetem azt is, hogy Iccés István új ige hirdetés kötetéből van még, ha valaki esetleg eddig nem tudott róla, de szeretne belőle vinni, akkor 1000 forintos áron kapható, ott van hátul az asztalon. A nyári gyerekhetünkre készülünk nagy lelkesedéssel, számomra nagy öröm, hogy megyünk innen is, szolgálni is és résztvevőként is. Ami fontos, hogy Viki azt kérte, hogy június 29-éig kell a jelentkezéseket neki tudnia, hiszen le is kell jelenteni a Bodrog keresztúri táborhelynek, meg több mindent elő kell készíteni. Biatorbágyi alkalmak vannak előttünk, a házaspári hét június 26-ától, a női hét július 10-től, házaspári hét július 17-től. A jelentkezése az mbb.hu oldalon lehetséges, az utazással kapcsolatban bátran kérjük Marcsek Balázs segítségét, ő összefogja a szálakat és segít összehozni a testvéreket, hogyha szükséges. Illetve, hogyha a testvérek nekem jelzik, hogy mennek, akkor ima témaként is tudjuk hordozni a testvéreknek a részvételét. Az EKE alkalmak közül kettő került be a hirdetésekbe, a családos hét július 10-től lesz, az ifi hét pedig július 24-től. Ezekre az ekealapítvány.hu oldalon lehet jelentkezni. A Pilis Csabai hitmélyítő csendes hét június 26-ától, erre is készülünk. Az éves programtervünk kint van a Fali Újságon, nézhetjük és megjegyezhetjük belőle azt, ami számunkra fontos, és szeretnénk rajta részt venni. Az istentiszteleti felvételek, fotók, hírlevelek honlapunkon elérhetők, küldjük róla az értesítést a levelező listán, gyülekezet Facebook oldalán. Múltkor is úgy alakult, hogy elég későn jutottam oda, hogy feltöltsem, ma is az várható, hogy későn, de mindenképpen ami felvétel készül, az igyekszem minél hamarabb feltenni a honlapra. Ha valakinek van bizonyságtétele az istentiszteleten, akkor azt szeretettel fogadjuk, istentisztelet előtt jelezze, illetve ha valaki a hírlevélbe szeretné megírni a bizonyságtételét, azt is lehet, sőt bátorítom is a testvéreket erre, azt pedig az e-mail címemre kérem elküldeni. És ami folyamatosan fontos, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy egyházmegyénkben most kiemelt ima téma a Kölcsei és a Nagycserkeszi gyülekezet, a gyülekezet előtt álló kihívások, a jövővel kapcsolatos kérdések, hogy valóban az Úr tartsa kézben az ottani dolgokat, és rendezze azt, amit rendezni kell, és mutasson a jövő felé előremutató lépéseket mindkét gyülekezet esetében. Isten áldása legyen a hirdetéseken, ima témáinkon is, most az imádságra készülve, záró imádságra készülve a 145-ös ének első versét énekeljük. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk! Mindenható Isten, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, és csodáljuk a te nagyságodat, fenségedet és szeretetedet, és csodáljuk azt a türelmet, amivel felénk fordulsz, és újra keresel bennünket, és olyan sok mindenben próbálsz a szívünkre beszélni. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te végtelen nagy irgalmad és kegyelmed az oka annak, hogy élhetünk, és hogy te vagy az oka annak, hogy ha tudunk előrébb haladni a hitben. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amit a te kegyelmedből átélhettünk, akár az elmúlt napokban, hetekben, és bocsáss meg nekünk azt, amikor akadályoztuk a te munkádat, vagy ellentmondtunk annak, amit te a szívünkre akartál helyezni, akár a személyes életünkben, akár azokban a közösségekben, amelyekhez tartozunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te lehetőséget adsz a veled való találkozásra, beszélgetésre, hogy te is szólsz hozzánk, és várod azt, hogy mi is kiöntsük a szívünket előtted. Köszönjük neked azt, hogy most így a gyülekezet közösségében is jöhetünk hozzád imádságunkkal, kéréseinkkel, hálaadásunkkal. Urunk, imádkozunk hozzád azokért az embertársainkért, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, akiket valamilyen betegség sújtott az elmúlt napokban, hetekben, vagy az egészségi állapotuk romlott meg annyira, hogy az életük megingott és kétségessé vált. Köszönjük neked, Urunk, azokat, akik már túl vannak súlyos műtéteken, kórházi ápoláson, lábadoznak, vagy pedig már egészen meg is erősödtek, de imádkozunk azokért, akik még ezekben a helyzetekben benne vannak. És különösen is azokért a testvéreinkért imádkozunk, akiknek súlyos az állapota, hogy kérünk téged, hogy te légy ott az orvosokkal, és te gyógyítsd meg őket, őt, hogy utána örvendező szívvel adhasson hálát a család is, és mindannyian a te kegyelmedért, a te szeretetedért. Urunk, így hozzuk eléd imádságban az idős, magukra maradott testvéreket is, de ugyanígy azokat a fiatalabbakat is, akik egyedül maradtak, és küzdenek azzal a veszteséggel, amit át kellett élniük, vagy azzal a megrekedt állapottal, amiben benne vannak talán már hosszú idő óta. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezen a téren is tapasztaltunk már csodákat. Láthattuk azt, hogy te mellé álltál testvéreink mellé, megerősítetted őket a veled való kapcsolatukban, és segíted őket, hogy megharcolják azokat a helyzeteket, amikbe most váratlanul belekerültek. Urunk, imádkozunk hozzád a diákokért, tanárokért, hálát adunk a most zárult tanévért, de kérünk téged azokért, akik még vizsgák előtt állnak, mert talán nem minden vizsgájuk sikerült, és még próbálkozhatnak újra, vagy azért, mert úgy osztották be a vizsgaidőszakukat, hogy maradt még a végére is vizsgájuk. Kérünk, Urunk, hogy te légy velük, és segítsd meg őket. És Urunk, imádkozunk hozzád barátainkért, munkatársainkért, ismerőseinkért, szomszédainkért, családtagjainkért, akik közül van, aki nehéz helyzetben van, aki örvendező napokat él át, van, aki közel van hozzád, és van, aki nagyon távol. Kérünk, Urunk, hogy neked legyen gondod rájuk, és ha lehetséges, akkor adj nekünk bölcsességet, szeretetet, türelmet feléjük, hogy a megfelelő időben és a megfelelő módon bizonságot tudjunk tenni nekik rólad. Urunk, imádkozunk a gyülekezetünkért is. Hálásak vagyunk neked ezért a közösségért, amelybe elhívtál minket, és amelyben olyan sok áldást és csodát élhetünk meg. Hálát adunk neked a hétközi alkalmakért, a gyülekezeti csoportokért, azokért a testvérekért, akik odaszánt szívvel és nyitott szívvel jönnek és vesznek részt dolgokban. És köszönjük neked azokat is, akik részt vesznek, és azokat is, akik szolgálnak. Köszönjük neked a mögöttünk álló időszakot, és kérünk téged az előttünk álló időszakért. Azokért az alkalmakért, amelyek ilyen intenzív és kiemelt alkalmak, akár itt a gyülekezetben, akár bárhol máshol kerülnek megrendezésre. Így imádkozunk, Urunk, hozzád a nyári táborokért, a gyerektáborokért, a hitmélyítő hetekért, és a lelkész konferenciákért is. Kérünk, Urunk, hogy te készíts el mindenki számára olyan alkalmat, amelyen keresztül te személyesen tudsz szólni hozzá, és tudsz hozni változást az életébe, életünkbe. És Urunk, imádkozunk már előre tekintve a következő tanévre az iskolai hitoktatásért is, leendő hittanosainkért, és egyáltalán ennek az egész hitoktatás kérdésnek az összehangolásáért. Kérünk, Urunk, hogy neked legyen áldásod, figyelmed erre a dologra is. És köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a családokat, az édesapákat, édesanyákat, nagyszülőket, dédszülőket, testvéreket, tágabb családtagokat, a különböző generációkat, de eléd hozhatjuk és megköszönhetjük az újszülöttek érkezését is. Köszönjük neked azt, hogy vannak párok, akik most kötötték össze az életüket, és kérték a te áldásodat a közös életükre, de vannak olyanok is, akik most készülnek erre a nagy eseményre, fordulópontra. Kérünk téged, hogy áld meg így a családokat, azok minden egyes tagját, és a mi családjainkat is. És Urunk, kérünk téged, hogy te adj nekünk látást, vezetést, a te szent lelkednek a jelenlétét abban, hogy meglássuk azt, hogy mi a feladatunk, és mi nem a feladatunk. hogy mik azok a szolgálatok, amiket ránk akarsz bízni, akár az eddigieket megerősíteni, akár valami újat szeretnél elkezdeni. Hadd lássuk meg azt, hogy mi az az ajtó, amit te akarsz kinyitni, és hogy melyek azok a szívek, amelyeket te készítetted elő. És kérünk téged, hogy óvd meg minket attól, hogy görcsösen akarjunk valamit tenni. Hadd tudjunk várni rád, és ha viszont látjuk, hogy te mit szeretnél, akkor hadd tudjunk mozdulni. Legyen bátorságunk hozzá. És Urunk, köszönjük neked, hogy olyan sok áldást tapasztalhatunk meg a folyamatban lévő munkákban is, az energetikai fejlesztésben. Annyi minden megvalósulhatott már itt várakozáson felül az elmúlt hetekben. És kérünk téged az előttünk álló munkákért is, hogy te segíts, hogy valóban minden a te akaratod szerint történhessen meg, és hadd legyen a gyülekezet számára ebből áldás. És imádkozunk, Urunk, a többi gyülekezet részen lévő testvérekért is, a nyírtelekiekért és a görögszállásiakért is. Olyan jó, Urunk, az, hogy múltkor is találkozhattunk velük, hogy együtt lehettünk, együtt figyelhettünk a te igédre, és hogy annyi mindent megoszthattunk egymással. És köszönjük azt, hogy te olyan csodálatosan munkálkodsz az ő életükben és az ő alkalmaikon is. Kérünk, Urunk, hogy te erősítsd őket is. És Urunk, imádkozunk hozzád a nagy egyházért. Áraszd ki a te szent lelkedet. Add, hogy valóban a Szentlélek betöltse a szívünket, lelkészekét, gyülekezeti munkatársakért, gyülekezeti tagokért egyaránt, hogy kiáradjon a te szent lelked gyülekezeteinkben, és hogy valóban élet támadjon, hogy az, ami holt, az megelevenedhessen, vagy az, ami nem neked tetsző, az kihulhasson, hogy helyet adjon annak, ami tőled való, és ami előre mozdító. Urunk, így imádkozunk a saját gyülekezetünk mellett, egyházmegyénk gyülekezeteiért és vezetéséért, így imádkozunk egyházkerületünkért és a döntéshozókért, de a nagy egyházért is, az evangélikus egyházért és a többi felekezetért is. Köszönjük, Urunk, hogy neked olyan sok helyen van néped, és kérünk téged, hogy te erősítsd a te népedet, hogy ne csak formálisan legyenek alkalmak, ne csak formálisan működjön az egyház, hanem valóban élő egyház lehessen mindenhol, és mindenki, aki az egyházhoz tartozik, az valóban téged égő szívvel legyen jelen mindenben. Urunk, így hadd imádkozzunk azokért a gyülekezetekért, akiket régóta hordozunk már, a budavári testvéreket, a pitvarosi testvéreket, a kölcsei gyülekezetet, a nyíregyházi gyülekezetet, a nagycserkeszi és nyírszőlősi gyülekezetet, hadd bízzuk a te gondjaidra. Tudjuk azt, hogy nem tőlünk függ, hogy neked gondod van rájuk, de köszönjük azt, hogy feladatul adtad, hogy mögöttünk legyünk imádságban. És kérünk téged, hogy te formáld áldássá azokat a helyzeteket, amelyekben éppen most benne vannak. És Urunk, köszönjük neked azt a sokféle missziót, amely szolgál. Kérünk téged az EKE, a Biatorvágyi Szolgálat, az MO, a Gedeon Társaság, a Missziói Központ és a VISZ szolgálatáért. Használd fel az ő alkalmaikat, heteiket, továbbképzéseiket, Urunk, arra, hogy minél többen beállhassanak a te munkádba, hogy ne csupán ők maguk változzanak és töltekezzenek, hanem a te misszionáriusaid lehessenek ott azok között, az emberek között, és azokban a gyülekezetekben, ahová állítottad őket. És Urunk, jövünk hozzád imádságban a világért, ezért a nyomorult, soksebből vérző világért imádkozunk, amiben annyi a békétlenség, háborúság. Imádkozunk azokért, akiknek az élete tényleg veszélyben van, vagy elveszítettek nagyon sok mindent az elmúlt évben a háború miatt. De imádkozunk azokért is, akiknél a fegyverek ugyan nem ropognak, de mégis háború áldozataiként élik az életüket. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy te szólítsd meg őket, és add, hogy javukra váljon ez a nagy nyomorúság és keserűség, de ugyanakkor te indítsd a vezetőket, felelősöket arra, hogy mozduljanak el a megoldás irányába. És Urunk, így kérünk a határon túli testvéreinkért, a magyarokért, kárpátaljaiakért, de máshol élő magyarokért is, hogy legyen gondod rájuk, légy ott velük. És köszönjük neked, Urunk, azokat az odaszánt szíveket, azokat az imádságokat, azokat a tevékeny szeretet megnyilvánulásokat, amik feléjük megtörténtek, akár csak az elmúlt hetekben, hónapokban is. Áld meg azokat, akik ilyen szívvel közelítenek a nehéz helyzetben lévőkhöz. És Urunk, köszönjük neked, hogy eléd hozhatjuk mindazt, ami a szívünkön van, a tőled tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.